Köszöntöm Önöket a Könyvben utazom külön kiadásában. Két kötetet hoztam mára, az egyik a Mesteralvók viadala. Huszti Gergellyel beszélgetünk majd a fiataloknak szánt, de felnőtteknek is igen érdekes fantasyéről. A második fél óra pedig a bluesé, Little G. Weevil, azaz Szűcs Gábor mesél majd Játsz tovább, egy magyar blueszenész kalandjai a világban című könyvéről, és ennek apropóján egy vadonatúj lemezről is. Ugye velünk töltik ezt az órát?
Könyvben utazom!
A városokat ismét háború fenyegeti, miután a Mesteralvók csontjait elrabolták. A Mesteralvók hajnala című regény három hősét követhetjük a folytatásban is, a Mesteralvók viadalában. Milán egy titok nyomába ered, miközben minden vágya, hogy végre hazajusson, egy átok akár örökre megakadályozhatja ebben. Admira csak most kezdi megismerni igazán épp felfedezett erejét, a középkorú Vulgarus fejére pedig vérdíjat tűzte ki, pedig maroknyi csapatával mielőbb meg kellene találnia az élő szent földi megtestesülését, nehogy az ellenség lejjen rá. Kiből lesz áruló, ki áldozza fel magát társaiért, és mennyit ér a barátság, a szerelem, ott, ahol sötét erők uralják a világot. A szerzővel, Huszti Gergellyel beszélgetünk a két könyvről, és muszáj tisztáznunk, vajon aki az elmúlt évtizedekben könyvek szerkesztésével, kiadásával, szövegekkel foglalkozott, azt befolyásolja-e mindez, amikor maga is regényt ír?
Jó nehéz kérdéssel kezdesz. Az a helyzet, hogy azt gondolom, hogy ez két külön agy. Tehát, hogy van az a szerkesztői agy, nevezzük annak, akiről te beszélsz, tehát akinek a kezei között számtalan kézirat átment, meg rengeteg sikerszerzőt kísérhettem, akár éveken át is az útján. De azt hiszem, hogy amikor az ember leül, és nagy levegőt vesz, és leírja az első, és majd az utolsó mondatot, akkor ennek egy részét muszáj kikapcsolnia. Mert hogy ugye pont az a szép az irodalomban, legalábbis az én megfejtésem szerint, hogy nincsenek azért konkrét receptek, mert hiszen akkor csak is azt olvasnánk, és csak formulákat fogyasztanánk. Tehát, hogy szerintem az ember kikapcsolja egy részét ennek a tudásának, vagy agyának, és próbál egyfajta ilyen szupravezető lenni, és az ötleteket, amik felsejlenek, azokat belevinni, ahelyett, hogy patika mérlegen méricskélne.
Lehet azt tudni, hogy a Mesteralvók hajnalában, tehát az első könyvedben melyek voltak azok a pontok, amik egészen újszerűen hatottak? Ugye ez egy nagyon érdekes ötlet, ez az álmatlanságból indulás, és hogy tulajdonképpen valami hátrányból, ha valaki nem tud aludni, ez pokollá változtatja az ember életét, előnyt kovácsolsz.
Talán ez egy szerencsés alapötlet volt, aminek személyes élmény volt az alapja, mert hogy én átéltem évekkel ezelőtt egy elég hosszú és elég kinkeserves inszomniás periódust. Tehát itt is a személyes tapasztalataimból indultam ki. Ami újszerű lehet, én amiket próbáltam véghez vinni, az volt, hogy na és akkor itt látod, rögtön ellent mondok magamnak, mert ez viszont már a rengeteg olvasásnak a következménye, hogy van a fantasy zsánernek rengeteg olyan megoldása, amiket én nem szeretek. Tehát én ezt egy realista fantasynek gondolom. Nekem jóval fontosabb volt a karaktereimnek a lelki fejlődése, vagy a lelki mozgása, az ő sorsuknak a beteljesedése, vagy az afelé történő elmozdulás, nincsen, hogy tele tegyem olyan fentezis elemekkel. És innen fakadhat talán, hogy ez sokakat megfog, még akár az én generációmból is, akik egyébként nem olvasnak sem ifjúsági irodalmat, sem fentezit, mert ezt nagyon másnak gondolják, vagy nem mernek erre a területre eltévedni, és akkor rájönnek, hogy akár lehet ezt így is, tehát egyfajta realista megközelítésből.
Két világ találkozásáról szól a könyved. Vannak különleges képességei a figuráidnak alapjáraton, vagy pont attól izgalmas ez, hogy nagyon mai két fiú van benne, és aztán a másik világban is a hétköznapjaikkal küzdő emberek.
Többek között ez az, amit én nem kedvelek a fantasybe, ez az állandó csodatevés, vagy a kiválasztottság állandó érzése, meg az ezzel való foglalatoskodás, iskolába járás, hogy még nagyobb varázslók, meg boszorkányok, meg nem tudom mik legyünk. Én azt gondolom, hogy ez a három főbb karakter, hát ugye az egyikük az egy középkorú, általában részegeskedő cellárius, vagyis borkereskedő. Tehát róla nem lehet mondani, hogy a csodás képességeiről ismert vagy híres. És a másik kettő főhős is, az egyik ugye egy abszolút mai tizenéves kamasz, aki a számítógépes játékok és a hackerkedés világából és a sorozatok világából csöppen át valahova, és találkozik egy lánnyal, aki pedig egy, mondjuk úgy, hogy egyfajta apáca rendnek a szürke tagja, a szürke gémje. Számomra érdekesebb volt, hogy a közember is ráismerhet azokra a tulajdonságaira, képességeire, amik benne rejlenek. Tehát azt hiszem, hogy a fiatalokat is talán az mozgatja még ma is, hogy mi az, amit magukból ki tudnak bányászni, ez pedig tönkreteszi egy olyan alaphelyzet, amiben mindenki kiválasztott, vagy nagyon csodás képességeket birtokol. Szóval számomra ez inkább a csoda várásról szól. Arról ugye, ami a mesteralvók újraélesztésének a lehetősége, hogy lehetne egy aranykor, lehetne egy szebb világ, és lehetnének csodás képességeink.
Lehetne szebb világ, mert milyen ez a mostani világ? Ugye azt fontos elmondani, aki esetleg nem olvasta az előző kötetet, hogy ez a két fiú a mai korból, akik szeretnek számítógépes játékokat játszani, és akkor átviszed őket egy hídon, valami egészen más világba csöppennek, de milyen ez a világ?
Én azt szoktam gondolni, vagy mondani erről, hogy ez egy ilyen mocskos és magasztos világ egyszerre. Tehát a mocskosságot egyrészt fizikálisan ugye középkori vagy középkorias világ próbál lenni, mindazon reáliákkal, amit a középkorról mi tudni vélünk, a betegségekkel, a járványokkal, a szegénységgel, a halállal, egyfajta furcsa, zavaros hitvilággal, és akkor ott van a magasztos tényező is, hogy közben emlékeznek egy aranykorra, ami már az ő idejük előtt volt, amikor nem csak, hogy a mesteralvók segítették őket, és lehetett boldogan dorbézolni, és rengeteget dolgozni, ünnepen nem kellett aludni, hanem ennek a világnak az újra eljövetelével küzdenek sokan, hogy vajon lesz-e újra. Erről gondolkozom, amikor a csodavárást említettem, hogy vajon újra lehet-e élni majd egy aranykort, vagy ez már végleg leszerepelt, és egy új korszak jön. És vannak, akik az új korszak hívei, egyfajta racionálisabb, a szentektől, a csodáktól, a magasztosságtól való ellépést hirdetik, és vannak olyanok is, akik titokban, üldözöttként még várják, vagy hisznek ezekben a mesteralvókban, akiknek csak a csontjai öröklődtek tovább. És hogyha ellépünk egy picit a középkorias hangulattól, meg világtól, akkor tulajdonképpen azt gondolom, hogy ez bármilyen korszak igaz lehet, akár a mai korunkra is, mert az a fajta zavarosság, ami a hitekben, hogy mit hiszünk, és annak az ellenkezőjét is elhihetjük egy pillanat alatt, hogy az interneten bármire találunk magyarázatot, pro és kontra egyaránt, és aztán az ember ott áll, hogy akkor döntsön, hogy miben hisz, mit tud, igazán tud-e valamit. Tehát ez a fajta zavar jellemzi ezt a világot is, ilyen szempontból szerintem nem áll túl távol a miénktől.
Ugye az első kötet az összecsiszolódás könyve, mert ennek a két különböző korból vagy világból érkező szereplőgárdának össze kellene valahogyan csiszolódni, vagy legalábbis egy közös cél érdekében elindulni. Igen. A második könyv, amiről most beszélünk, a Mesteralvók viadala pedig arról szól, hogy hogyan lehetnek ők szövetségesek, és hogy a barát meg talán ellenségek is lehetnek. Amikor megírtad az első kötetet, akkor meg pontosan tudtad, hogy ebben a másodikban mi lesz?
Ez az összecsiszolódás könyve, ez nagyon tetszett, még nem hallottam. De így van, abszolút. Nem. Tehát nagy vonalakban természetesen tudtam, hogy hova szeretnék eljutni. Tehát volt a fejemben egy ilyen cselekményváz, vagy egy karakterváz, hogy kinek mi lesz a végcélja. De az, hogy mi fog pontosan történni, vagy bizonyos fordulatok, azok óhatatlanul az írás közben jöttek, és ez egy ilyen, hogy mondjam, ez egy ilyen áldott állapot egy picit, mert rémunalmas szerintem, vagy számomra lehet, hogy sokan ezt nagyon jól csinálják, én nekem rémunalmas lett volna kitölteni csak a sorokat. Olyan világot élünk, ahol a barátságok egy-egy fontos vagy fontosnak vélt témán el tudnak csúszni. És most elég sok téma van, ami megosztja az embereket, amin akár sajnos családok, akár baráti társaságok, vagy szoros szövetségek tudnak tönkre menni, elcsúszni. Úgyhogy ennek hangot akartam adni, és ez a két fiatal fiú ugye máshogy gondol erre az idő, vagy térutazásra. Az egyikük egy nagy brahinak, egy nagy élménynek fogja föl, amiben mindent megtehet.
És ezért nem érzi, hogyha a rossz oldalra áll esetleg?
Hát van benne egyfajta flegmaság, egyfajta nihilizmus azzal kapcsolatban, hogy amit történik, az nem az ő felelőssége. És ő bármit megtehet, és hogyha ugye a számítógépes világoknak egy része pont ezek a POV jellegű játékok, amikor hirtelen úgy érezzük, hogy miénk a főszerep, még ha esetleg az életbe úgy hozza a sors, hogy nem is éppen érezzük magunkat főszereplőnek egy adott helyzetben. Ennek az erkölcsi dilemának próbáltam hangot adni, hogy mi van, hogyha egy ilyesmi megtörténik a valóságban, ebben a fiktív valóságban, és valakinek el kell dönteni, hogy dönthet-e mások élete felett, úgy, hogy ő itt egy látogató. A másik fiú, ugye Milán, ő pedig talán egy szorongóbb vagy rágódóbb alkat, ő fölméri ennek a súlyát, és zavarba is van sokáig ezzel, hogy létezhet ez, hogy ő itt van, és hogy kell itt viselkedni, mit tehet meg, és mit nem.
Érdekes, az előbb a hitről beszéltél, és ugye az első regény kapcsán tényleg az nagyon fontos, hogy miben hisznek az emberek. Itt látjuk ezeket a fiatalokat, és hát a Vulgaruszt is, ugye, akit mondtál, ez a középkorú szereplő. Ebben a második regényben az érdekes, hogy ők saját magukban kezdenek el hinni.
Egyetértünk, hogy afelé kellett ellépniük, hogy magukban megtalálják azokat a válaszokat, amit kint kerestek, vagy a külvilágban kerestek. Anélkül, hogy itt nagyon közhelyesíteném, de hogy mindannyian így vagyunk vele, hogy akár évekig bízunk, hiszünk valamiben, vagy gondolunk valamit magunkról, a világról, és aztán van, hogy az egy csapásra meg tud változni. Vagy hosszú út kell hozzá, hogy megváltozzon. Ugye a második kötet az egyfajta megállíthatatlan robogás egy háború felé. Az első kötet végén már felsejlik, hogy itt valami világégés közeleg. Sokan sok mindent gondolnak erről, de hogy van egy hatalom, ami át akarja a törvényeket írni, és egyfajta új világot, vagy egyfajta régi világot akar elhozni, ugye ez egy dilemma a könyvben. Mégis számomra a viadal az itt azért egy kettős értelmű szó. Én nekem kevés lett volna, vagy felszínesnek éreztem volna, csak egy háború leírásával foglalkozom, hanem itt ez a belső viadal, és a köztük lévő kapcsoknak a viadala. Az, ami egy ilyen magánemberi szinten is mozog és érdekes szerintem. Tehát ez fontos volt, hogy ne fussunk bele egy klisé háborúba, ami aztán eldönti a világ sorsát, mint ahogy talán szintén fontos a második kötet feloldása, hogy egyáltalán megoldódtak-e a dolgok, vagy csak újabb feladatokat kapunk. Mert hiszen az életben sincs egy ilyen nagy zárókép, hanem mindig csak újabb és újabb részleges lezárások vannak, és újabb fejezetek nyílnak. Szerettem volna, ha az olvasó egy picit tovább tud játszani gondolatban a cselekménnyel, a szereplőimmel. Tehát, hogy én szeretem az ilyen fajta játékot, és ezért is kértem Hegyi Pétert, a fedéltervezőt, hogy az első kötetnek ugye nagyon sötét alapon aranyszínű a tipója, a tipográfiája, a második viszont már nagyon szinte hófehér, egy ilyen tört fehér alapon arany, hogy valahol a tisztulás, a tiszta lap, az új világ felé való elmozdulást képviselje ez a könyv.
Mennyivel tud többet a középkorú szereplő? Ugye, ahogy mondtam, a lány, ő egy szerzetes rendben volt, tehát a külvilágról semmit nem tud. Ugye Milán értelemszerűen ebből a korból semmit nem ismer, de ez a középkorú szereplő azért ez egy rafinált ember. Előrébb van, mint a két fiatal?
Szerintem a tudás nagyon sokszor az utunkba áll. Itt pont ugye a tudás és a hit játéka az egész, mert Milán, aki egy új világba kerül, bár az ottani tudásnak, helyzeteknek nem birtokosa, viszont van egy hihetetlen készség, képesség szintje a mi világunkból, egy iszonyatos gyors agy, a reflexei jók, kapcsol, föl tud mérni helyzeteket, olyan dolgok számára egyértelműek, akár a saját film vagy olvasmány élményeiből, amit felismer helyzetekben. Tehát a referenciahálója sokkal tágasabb. Admira ténylegesen egy nagyon szűk közegből jön, ott viszont ez a regula szabályozta az életet, tehát egy nagyon biztonságos, zárt és törvények szerint működő közegből lép ki a bizonytalanba, ahol látszólag a farkas törvények vannak. Vulgarus pedig ugye közemberként él ebbe a középkori világban, minthogyha már ő meg is találta volna a részint magát, de azért benne is bujkál a kis ördög, és az első kötet egyharmadánál, amikor hajóra száll, akkor ott elhangzik, hogy ilyen messze az apja nem jutott Da Corleontól, és hogy ő sem, mert egészen csak a szomszéd faluig vagy kisvárosig vitte a bort, a hordókat. Tehát a nagy lépést ő is megteszi, hogy a saját világába az ismeretlen felé elmozdul, és olyan szerepekbe kerül, amire életében nem gondolt volna. Tehát szerintem nem a tudás viszi előrébb, vagy a környezet ismeret viszi előrébb itt a karaktereket, hanem inkább az, amit az előbb is mondtunk, és mondtál, hogy az önismeret, vagy a magukba való hit az, ami dominál, vagy ami amikor érvényesül, akkor helyükön vannak, amikor nem érvényesül, akkor tévútra futnak.
But igen, a Vulgarusnál nagyon tetten érhető, hogy az önbecsülése is megjön, mire a történet végére érünk. Ami igen, középkorú hát, embernél nem hátrány.
Nem hátrány. És hát az első kötet végén ő ugye egy kinevezést kap kvázi, tehát ő egy csapatkapitánnyá válik, aminek a súlyát akkor még nem fogja föl, és hogy ebbe hogy tud valaki ebbe a cipőbe belenőni, vagy másokért felelősséget vállalni, ez az ő, meg hát a saját tetteiért, ez az ő keresztje, amit visszavállalni, és ő neki kell alatta nem összeroskadni.
Említetted a beszélgetésünk elején, hogy semmiképpen nem akartál ilyen nagy szupererőt, meg varázslatot, de azért azt nem titkolhatjuk el, hogy itt van egyfajta erő, amivel a fiatalok, mint kiderül, rendelkeznek. Pont valami olyasmi miatt, amiről azt gondolták, hogy az nekik hát ilyen átkos dolog, hogy képtelnek aludni.
Igen, ugye a rejtélynek a központjában egy könyv áll, a Mesterek könyve, amiből minden fejezet elején olvasunk egy kis verses szekciót, és rengeteget szólnak róla azok, akik ismerik, vagy akik ismerni vélik, bár sose volt a kezükbe. És az ebben leírt hitnek az alapja az, ami meginok tulajdonképpen, hogy mindaz, ami ott szerepel a csodás mesteralvókról és az ő képességeikről, az valami egykori valóság, vagy egy hoax, vagy egy átverés, egy korabeli falshír. És hát ennek mennek utána ugye ez a rejtély része, vagy a nyomozás része a kötetnek, és ezek a képességek ugye a különböző neveken illetik, ezeket a készségeket, képességeket, de elég nagy erőt kölcsönöz annak, aki tudja őt birtokolni, és hát az azzal kapcsolatos kérdés, hogy ez hogy költözik valakibe, vagy hogy az, hogy nem tud aludni, az egyfajta jel arra, hogy ezek a képességek benne motoszkálnak, csak ki kell őket bontani. Ezzel indul ugye az első kötet, és itt hát a másodikban pedig a folytatásban ki is bontakoznak ezek a képességek, akár legyen ez egy megérzés, hogy a másiknak a fejében gondolatai közt tudunk olvasni, és meg tudjuk ismerni a múltját egyfajta telepatikus erővel, vagy akár az, hogy meg tudunk emelni, vagy mozgatni tudunk olyan tárgyakat, amik súlyuknál fogva mozdíthatatlanoknak tűnnek. Ezek természetesen olyan készség, képesség, amivel az emberiség nagyon régóta, ősidők óta álmodozik. És hát itt ez a tét van, hogy ezek létező, használható készségek-e, és hogyha igen, akkor mire használjuk. Tehát minden ilyen esetben, amikor a kötetben ez a csodás képesség feljön, akkor mindig fontosnak gondoltam, hogy ez rögtön kapcsolódik egy morális dilemmához, hogy ezt használhatom. Mert hát hiszen, ha csak az atombombára gondolunk, nem? Tehát a korunk embere ennek a rosszul a bűvkörében él, de hát mindig ez merül föl vele kapcsolatban, hogy hihetetlenül előre mozdított bizonyos részét az életünknek és az emberiségnek, és közben meg a legvadabb, legszörnyűbb rémálmainkat teljesítette be. Tehát én így gondolok ezekre a képességekre, vagy csodákra.
Én emlékszem, hogy az első regényed kapcsán, tehát a Mesteralvók hajnala kapcsán beszéltünk arról, hogy olyan érzése lehet az olvasónak, mint hogyha valamilyen számítógépes játékban lenne benne.
Aha.
Mert hogy nagyon pörgős, változnak a helyszínek, feladatok vannak, meg kell oldani, túl kell jutni, és hát ezek a fiúk ebben szocializálódtak, tehát nekik ez megy. Ez a második regényed, a folytatás, mint hogyha egy picit lelassulna.
Hát látod, nem tudom, hogy ez nem vérmérséklet, meg adott olvasási élmény kérdése, ezt csak azért mondom, mert történet mondjuk fiatalok, akik olvasták már mindkettőt, azok azt mondják, hogy a második sokkal fordulatosabb, gyorsabb. De hát mindez relatív, szerintem. Talán arra gondolhatsz, hogy a folytatásban, tehát a Mesteralvók viadalában több olyan fajta személyiségi introspekció van.
Vagy így van, olyan, a belső hang.
Kevesebbszer csak a cselekményből szűrjük le, hogy az illető milyen, hanem jóval mélyebbre hatnak azok a megszólalások vagy hangok, amikor ő magáról beszél, akár a múltjáról, akár a jelen helyzetéről, vagy hogy mi vár rá, vagy mit várnak tőle. Ezek talán azok, amik egy pillanatra úgy megállítják a cselekményt, és egy picit úgy jó esetben elgondolkodunk, vagy felvet valamilyen kétegy bennünk.
Emlékszem, amikor elkezdtem az elsőt olvasni, akkor eszembe jutott, hogy mire juthatnának ezek a fiúk azzal a tudással, amit megszereztek a túloldalon, tehát a mai korban. És ugye itt ebben a mostani regényedben, a folytatásban kiderül, hogy tényleg van valaki, aki abból a világból, abból a másik világból átjön hozzánk. Mi az, amit érték ott, és ott nagy hasznát vennénk?
Bizonyosan ez azon is múlik, hogy ki az, aki ezen az időtérutazáson részt vesz, és mivel tér vissza. Én, ha csak a karaktereimről beszélek, és Miláról beszélek, akkor azt gondolom, hogy ő elhitte, amikor visszatér, mert hát ezt kimondhatjuk, hogy nyilván a történetnek ez is egy tétje, akkor azért ő már jelentősebben elhiszi azt, hogy ő is lehet főhőse a saját életének. És ez nála egy döntő kérdés, mert hogy ezzel ő viaskodik, hogy még a legelején azok, akik olvasták, vagy te is emlékszel, akkor ott azért ír magáról, hogyha valahova megy a társaság, akkor nem mindig tűnik fel, hogy ő nincs ott. Meg tehát vannak ilyenfajta ilyen kis kételjei magával kapcsolatban, hogy ő fontos-e bárkinek. Nyilván ez a családi háttere is, meg az alaphelyzetből is fakad. Amit onnan lehet hozni, szerintem egy ilyenfajta hatalmas mennyiségű élmény és kalandból, az tényleg az a magunkba vetett hit és a magunkból való merítkezés, hogy akkor na, akkor oda csapok az asztalra, képletesen és valójában is. És azt mondom, hogy na, de akkor ez most így lesz, vagy úgy lesz, vagy ezt fogom, vagy azt fogom csinálni. Anélkül, hogy ez egy ilyen agresszív késztetés lenne, de hogy végül is kiállni magáért, ugye ez az, ami fontos. Én szerintem ez a kalancsokunknak valami ilyesmit jelenthetne, hogyha amikor így a könyvben visszatérünk, és az a portál fantasy működik, hogy akkor átjutottunk, de végül letesszük a könyvet, talán ezt érezzük meg benne, vagy én ezt remélem, hogy a csodavárás is jó dolog, meg a csodás képesség is jó dolog, de alapvetően abból kell dolgoznunk, amik vagyunk, és ebből kell megpróbálni kihozni a legtöbbet, amivel nem ártunk.
Huszti Gergellyel beszélgettünk Mesteralvók viadala című regényéről, ami az idén az évkönyvedíjat kapott Mesteralvók hajnala folytatása. A könyveket a Cicero könyvstúdió jelentette meg. Most hírek, azután Little G. Weevil játsz tovább, egy magyar blues zenész kalandjai a világban című könyvéről hallhatnak.